Mikrofonunk előtt dr. Ambrus József, nyugalmazott mentős főorvos és a mentésügyi konferencia főszervezője. A reményeket beváltott ez a konferencia, mert nagyon jó előadások voltak, közérthetőek voltak az előadások. Mindenki eljött, akit szerettek volna itt látni?
Természetesen, nyilván a magyarországi résztvevőknek kb. 50%-a tudott eleget tenni a meghívásunknak, de az előző évekhez hasonlóan az előadók nagyjából ugyanazok, úgyhogy itt vannak azok, akikre számítottunk.
Milyen témákat dolgoztak fel az előadók?
Az első szekció az a gyerek szekció volt, koraszülött, újszülött, újraélesztés, illetve különböző dolgok, amik az újszülött és koraszülött mentéshez kapcsolódnak. Továbbá a gyerek ideggyógyászati blokk volt, ahol az epilepsziát próbálták 5 előadásban bemutatni videófilmekkel, illetve elméletisíkon.
Most a 21. században ezek a praktikák nagyon másak, mint mondjuk a 20-ban, vagy még pár évvel ezelőtt?
Nyilván a technika megy előre, és minden évben van újdonság, van fejlődés, és ez meglátszik például a koraszülött mentőkön is a felszereltségben, ami van most, és amilyen lehetőségek vannak az előző évekhez képest. Tehát minden évben valamivel bővül.
És nem csak konferencia van, hanem relaxálnak is az előadók, kiviszik az Erdély miniparkba őket. Mit szeretnének ott bemutatni nekik?
Természetesen az Erdély miniparkot, ami unikum nyilván Romániában is, gondolom, hogy Európában is, habár vannak hasonló miniparkok, de ez mégis egyedi, mert a kis vonat, ha jól tudom, más helyeken körbe megy, de nem utasokkal. Itt gyerekekkel, felnőttekkel, Erdélyt 4 perc alatt körbe utazzuk.
De életmentő tanfolyamok is zajlanak ott a miniparkban, hogy kell újraéleszteni, lehet ezt is látni. Ezt most megnézik, vagy most nem ezért viszik ki őket?
Nyilván, aki idejön, az a szakmabeli, és tudja az újraélesztést, és nem akármilyen szinten. Tehát magas szinten művelik ezek az előadók az újraélesztést. Nekünk a célunk a laikusokat megtanítani arra, hogy kell adott esetben újraéleszteni. És nem ez a cél most nyilván, hanem a parkban a látványosság.
Dr. Kőhalmi Ferenc vagyok Budapestről, a Péter Cseni Alapítványi Mentőszolgálat főorvosa, neonatológiai mentőorvos.
Most a 21. században még felmerül az a kérdés, hogy miért kell koraszülött mentő. Hát azt gondolná az ember, ez olyan természetes dolog.
Igen, a kérdés azért egy kicsit provokatív volt és költői természetesen, hogy az előadásomat fölvezessem. Az volt a célunk, hogy megismertessük a neonatológiai rohamkocsi koncepciót, ahogy mi üzemeltetjük ezt a koraszülötteket és újszülötteket mentő autót.
Van rohamkocsi és van esetkocsi. Mi a különbség a kettő között?
Igen, a neonatológiai rohamkocsi az orvosból, neonatológus szakasszisztensből és egy gépkocsi vezetőből áll. A orvos nélküli neonatológiai esetkocsi, hogy a nevében is benne van, szakasszisztensből és gépkocsi vezetőből álló autó. Mind a két autó 24 órában dolgozik nálunk, kiegészítik egymást. A bizonyos átjárhatóság is van, hogy az orvos átül a másik autóra a feladattorlódások esetén. Egyszerűbb feladatokat, ahol nincs szükség orvosi beavatkozásra, azt a szakasszisztensi autó, vagy ez az orvos nélküli autó látja el, és az orvosos beavatkozásokat pedig természetesen a rohamkocsi.
Felszereltségükben is azért van változás, pedig a laikusok azt hinnék, hogy hát minden mentőautó fel van szerelve mindennel is, és aztán ha kell, akkor használják az eszközt, ha nem, akkor jó, hogy ott van.
Részben az évek során nagyon sokat változott a felszereltségünk, bizonyos eszközök rendkívül költségesek, és elegendőek csak a rohamkocsin, de nagyon nagy az azonosság a két autó felszereltsége között, ahogy ezt mutattam is a fényképeken, gyakorlatilag teljesen megegyezik a belső felszereltsége, és az eszközök is, amik a két autón vannak, néhány olyan dolog van, amit adott esetben az egyik autóból a másikba át kell raknunk, hogyha abból lesz az orvosos autó, ilyen például egy ultrahangkészülék, vagy speciális lélegeztetőgépek, de a legtöbb eszköz az azonos mind a két autón.
Én, hogyha a forgalomban látok egy ilyen mentőautót, akkor én tudom, hogy ez most újszülöttet, koraszülöttet, vagy felnőttet szállít?
A mi mentőautóinkon jól láthatóan az oldalukon egy békésen alvó, mosolygó kis koraszülött baba van, tehát fölismerik őket, és már megszokták szerintem a budapesti forgalomban az autósok, hogy melyik a koraszülötteket szállító mentőautó. A vidéki kollégáink mentőautóin is van valamilyen figyelemfelhívó jelzés. Egyébként nagyon hasonlóan néznek ki ezek az autók az országos mentőszolgált felnőtteket ellátó autóihoz.
Amúgy engedik önöket, hogy haladjanak, vagy önökre is rádudálnak, hogy miért tartják fel azt a forgalmat, amúgy is állunk.
Igen, az a tapasztalatunk, hogy azokban a helyzetekben, amikor mi ugyan megkülönböztető jelzéseket használunk, szirénázunk, villogunk, kék lámpát használunk, de lassan megyünk, mert a beteg koraszülöttek vagy újszülöttek állapota nem engedi meg, hogy gyorsan haladjunk, viszont szükségünk van egy folyamatos haladásra, minél kevesebb lassításra, fékezéssel. Ezeket a helyzeteket nehezen kezelik, nem értik, hogy miért megy esetleg az autópályán, a belső sávban, ahol jobb az útminősége, a mentőautó lassan megkülönböztető jelzéssel, miért kell jobbról esetleg kikerülni. Ilyen esetekben esetleg előfordulhat, hogy ránk dudálnak, de azért alapvetően jól teszik a dolgukat.
Mezei Krisztina vagyok, a Pétercsányi Mentőszolgálatnál dolgozok, mint neonatológiai szakasszisztens.
A protokoll miért változik folyamatosan? Ez minek köszönhetjük?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Valóban így van, hogy évről évre változnak a protokollok, ugyanis rengeteg vizsgálatot végeznek. És ezeket a vizsgálatokat, ezeket az ajánlásokat van egy nemzetközi szervezet, aki ezt alaposan átnézi, és persze minden nemzetnek a terület specialitásaihoz kell ezeket igazítani. Ezeket ugye megvizsgálják, és ugye van mögötte tudományos háttér. Amit 20 évvel ezelőtt csináltak, azt úgy gondolják, hogy esetleg ez már nem jó, vagy nem szükséges. Csak egy nagyon-nagyon egyszerű példát szeretnék elmondani, hogy korábban azok az újszülötteket, akik megszülettek, kötelezően a szájukban lévő váladékot le kellett szívni. Rájöttek arra, hogy ez akár egy légzésleállást is okozhat. Ezért úgy gondolták, és ez is egy vizsgálat volt tulajdonképpen, hogy ez nem szükséges. És ez bekerült, és ez egy erős ajánlás tulajdonképpen, vagy ami újonnan került be, az például a csapatmunka. Hiszen ugye egy újraélesztés az borzasztó nagy előkészületet igényel, illetve pontosabban nincs mindig előkészülni, de kell, hogy legyen egy csapatvezető, hogy nehogy eluralkodjon a káosz a fejünk felett. Aki ugye optimális esetben csak irányítana, azt tudom mondani, hogy ez Magyarországon sem valósul meg.
Sokszor én furán nézek, amikor azt halljuk, hogy azért vezetünk be valamit, mert Angliába, Amerikába már így csinálják évek óta. De ha mi valamit kitaláltunk, és az működik, minek kell mi a nyugathoz hasonlítsuk magunkat? Mert lehet, hogy az is pont olyan jó megoldás.
Itt nem is arról van szó, hogy hasonlítani kell, hanem amikor ugye egy ilyen protokoll változás történik, akkor meg kell nézni a nemzetközi ajánlásokat, mind az amerikait is, mind az európait is, mert mindkettőben van jó. Mi Magyarországon, különösen a Pétercsányi Alapítványnál az európait követjük, mert azt gondoljuk, hogy az felel meg legjobban az igényeknek. És ugye ezen belül a Pétercsányi Alapítványnak vannak ugye saját szakmai protokollja is, és az újraélesztésben is mi is hozzátettünk ugye az évek során a tapasztalat, a statisztikák alapján plusz teendőket.
Hogyha van egy ilyen eset, akkor bizonyára a szülők azok nagyon aggódnak és ott hisztíznek. Hogy lehet megmaradni higgadtan és odafigyelni és tenni a dolgot?
Igen, erről sajnos nem beszéltem, pedig nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk. Jelen lehet a szülő, a nemzetközi ajánlások is ezt ajánlják. Mindig meg szoktuk kérdezni, hogy szeretne bent lenni, vagy addig esetleg helyet foglal el, és mindenképpen tájékoztatni fogjuk őt. Ha szeretne bent lenni, akkor egy-egy szóval, egy-egy mondattal, de itt is az az ideális, hogyha van erre egy külön ember, aki tulajdonképpen pszichésen vezeti őket. Mert ugye azért a csapat összeáll, általában hárman, onnan nem tud kiállni valaki, és akár kikiabálni sem, de ha van erre egy plusz ember, akkor az óriási nagy segítség.
Gondolom, hogy sikerélmény, amikor meg tudunk menteni valakit.
Igen, óriási sikerélmény, és azt gondolom, hogy az esetek többségében ez így is történik.
Dr. Szigra Zsuzsa vagyok, a budapesti Bethesda Gyermekkórház neurológiai osztályán dolgozom, és az EEG laboratóriumot vezetem.
Milyen újdonságok vannak az osztályán?
Most már lassan 20 éve ugyan, de videó EEG vizsgálatokkal foglalkozunk. Ez tartós vizsgálatokat jelent, a gyerekre felszereljük az elektródákat, és napokig vesszük az EEG-jét, és közben egy kamera veszi az esetleges rohamait. Ez nagyon sokat segít az epilepszia szindróma meghatározásában, vagy adott esetben epilepszia sebészeti megoldásban.
Főorvos asszony, honnan tudjuk mi, hogy első rohama van a gyereknek, vagy már a többedik rohama van? Valami különbség van-e az első roham meg a többi roham között?
Nem a különbség a lényeges, hanem az, hogy felismerjük, hogy az az első hirtelen jelentkező rosszulét, az vajon epilepsziás eredetű-e, vagy valami más hirtelen fellépő dolog. Ez a más, ez lényegesen gyakoribb, mint az epilepsziás roham, ezeket el kell tudni különíteni. És ahhoz, hogy elkülönítsük őket, ahhoz ezeket az egyéb fajta rohamokat is ismerni kell. Az első roham azért nagyon fontos, mert abból nagyon sok minden következtetést lehet levonni, mikor még gyógyszer nélkül van egy gyerek, és látjuk, hogy hogyan zajlik egy roham.
Ezek a rohamok általában alvás közben jönnek, vagy ébrenlétben is jöhetnek?
Vannak olyan epilepszia formák, amikre jellemző, hogy inkább alvásban jönnek, de egyébként ébrenlétben és alvásban is előfordulhatnak. Epilepsziás rohamok is, és más jellegű, úgynevezett paroxizmális, tehát hirtelen fellépő jelenségek is.
Ezeket elnövi a gyerek egy idő után, vagy gyógyszeres kezelés révén talán?
Ez nagyon függ attól, hogy milyen típusú epilepsziáról van szó. Megkülönböztetünk olyan epilepsziát, amely mögött egy agyi elváltozás van, és ezek általában nem kinőhetők, hiszen azt tartja fönn az epilepsziát. És vannak olyan típusú epilepsziák, az úgynevezett genetikus, vagy öröklődő epilepsziák, amiknél nagyobb valószínűsége van annak, hogy a gyógyszert el lehet hagyni.
Zöldi Szabolcs mentőtiszt vagyok.
Mikor valakinek a szervét fel tudnák ajánlani, ez a család részéről mennyire működik könnyen és mennyire működik nehezen Magyarországon? Mi az eljárás, mi a protokoll ilyen esetben?
Hivatalosan jogszabály szerint a családnak nincsen beleszólása a donációba. Abban az esetben, ha a beteg nem nyilatkozott életében közjegyző előtt arról, hogy ő ezt elutasítja, abban az esetben a szervei felajánlhatóak, illetve donációra kerülhetnek. Természetesen azért döntő többségben a hozzátartozókat megkérdezik, és a legtöbb esetben úgy gondolom, hogy a hozzátartozóknak inkább megnyugvást ad az a dolog, hogy valakin ő rajta már úgyse tudnak segíteni, és akkor esetleg akkor az ő szervei másban tovább élnek.
Általában milyen korúak szerveit ajánlják fel?
Gyakorlatilag a csecsemőkortól, vagy újszülött kortól szinte gyakorlatilag 50-60 év az a felső határ, amivel tudnak foglalkozni. Ugye általában 60 év fölött már a szerveknek van olyan funkció romlása, ami meggátolja azt, hogy beültessék őket.
Főleg milyen szerveket ajánlanak fel?
A leggyakoribb szerv ugye a vese, ami beültetésre kerül, de emellett ugye szív, máj, illetve tüdő is szerepet kap, illetve vannak olyan szervek is, ugye a hasnyálmirigy, sőt még bél, illetve nem létfontosságú szervek is szóba kerülnek, csontok, kinak, szaruhártya például, ami tipikus.
Ez a járvány gátolt valamit a szervátültetésben?
Abszolút láthatóak a számok, hogy jó 40%-os visszaesés történt 2019 és a 2020-as év között, ami részben a Covid járványnak köszönhető, vagy közvetve, vagy közvetlenül.
Székelyudvarhelyen találkoztunk dr. Csókai András idegsebész főorvossal, a Budapesti Honvéd Kórház osztályvezetőjével. Főorvos úr, ebben a pénzorientált és ilyen nagyon magunknak való világban, hogy lehet megmaradni becsületesnek és ilyen vallásosnak, milyen a főorvos úr?
Ki kell jelölni a szegletkövet, és ha az egy igazodási pontként megmarad, akkor jöjjön árvíz, bármi kísértés, tájfun, az ember mindig tudja, hogy merre megy egyenesen az út. Ez a szegletkő szűzanya és az Úr Jézus. Nincs mese. Az emberiség még nem talált ki olyan más szegletkövet, amely a tökéletesség fényét mutatná. Nyilvánvaló, az életünkben nem tudjuk elérni a szűzanyának a teljes bűntelenségét, illetve az Úr Jézus teljes tökéletességét, mint Isten ember, de így egy állandó törekvés, egy állandó csillag vezet minket, ami után kapaszkodunk, és majd egyszer egyesülünk vele.
Mennyire lesz csodabogár az ember a kollégák között, hogy hiszek Istenbe, hiszek ezekben a dolgokban, egy kicsit másképp állok a dolgokhoz. Érzette rosszaló tekintetet, vagy ilyen kiközösítést esetleg a kollégák részéről?
Azt nagyon sokszor éreztem. Hogy ne éreztem volna? Nem a közvetlen kollégáim közül, hanem inkább így beszólások, tribünön ülők közül, de azért azt kell mondanom, hogy itt Közép-Európában, Erdélyt beleértve természetesen, azért valami úgy megindult. Még azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Romániát tekintjük, az is azért közelebb jár a keresztény identitáshoz, mint jelen pillanatban Nyugat-Európa. Annyira nem rossz a helyzet, mint amennyire gondolnánk, de az biztos, hogy sokat kell küzdeni, hogy megmaradjon ez az identitásunk, a keresztény hitünk. És mindenkinek részt kell venni benne. Ha Jézus azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, aztán azt is mondta, hogy aki megval engem emberek előtt, azt én is megvalom a mennyei atyám előtt. Pál apostol azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát, hogy összeáll a kép arra vonatkozólag, hogy a hívő embernek kötelessége nem csak úgy elbújtatni a hitét. Ez valóban a tudomány világában egy kicsit szokatlan, de azért ez is lassan-lassan megy előre. Bár valóban nagyon nehéz. Épp a bangladesi szijámi ikrek kapcsán, aminek a idegsebészeti szétválasztását én vezettem, tehát a koponya és az agy szétválasztását, aztán a koponya újraépítését. Hatalmas küzdelemben vagyok a tudományos világgal, hogy elfogadják, hogy azokat az innovációkat, amiket itt alkalmaztunk, és amik nagyszerűek, mind Jézus imában jöttek, és ezt bele kell írni egy tudományos cikkbe. Hát ezen egy rendkívüli harc megy most már egy éve